nehéz megoldani, hogy mindig a választókat képviselje, reprezentálja, hiszen a választók sokfélék, ráadásul ma más gondolnak, mint tegnap gondoltak, ráadásul annyiféle vélemény van, a tényleg ahányan, a több vélemény van, mint ahány ember van, és még az is változik, úgyhogy fogadóórákat tart természetesen az adott képviselő az adott körzetben. Ha egyéni képviselő, akkor nyilván a körzetben lakik, vagy ha nem lakik, ott legalább egy irodája van, ott rendszeresen, nem tudom, csütörtökönként, ott délutánonként ott ül és beszél, stb. Levelezget a választókkal, rendszeresen tájékoztatja őket, stb. Az utcán jelen van, oda lehet hozzá menni. Ezek mind megoldhatók ugyan, de akkor sem lehet teljesen reprezentálni. Hát ezért is van az, hogy a képviselő nem megjeleníti a választókat, ugye? Nem, a választók nem inkarnálódnak benne, ő továbbra is, ő és a választók, a választók, ez két külön entitás, hanem képviselni igyekszik, valamiképpen igyekszik, valamiképpen úgy eljárni, ahogy eljár tőle, de azért nem a saját meggyőződésével szemben. Hát itt is sok példát lehet mondani. Például nem tudom, hogy az ismert Edmund Burke példáját mondja, mert Burke, aki a konzervativizmusnak hát az apostola, ő találta ki tulajdonképpen a konzervativizmust, ugye a Reflexiox című műveben. Ő maga képviselő is volt egy rövid ideig a brit parlamentben, Bristol képviseletében, ez a része 76-ban jól emlékszem, én esetre a kampány során, vagyis miután megválasztották, ő azt mondta a választójának, hogy köszönjük szépen a mandátumot, de ő nem, Bristolt kívánja képviselni a parlamentben, nagyon boldog,
Hogy így bíznak
hogy így
benne.
bíznak, de ő nem fog, ő az egész nemzetet kívánja képviselni, mert a Westminsteri parlament arra való, és nem pedig a helyi érdekek képviseletére. Hát aztán a választók eldöntötték legközelebb, hogy ez nekik tetszik, vagy nem, de minden esetre valami ilyesmi van. Tehát nem kell állandóan visszajárni. És akkor még egy másik példát is mondhatunk a kötött mandátumra, emlékszünk Kölcsey az 1832-36-os országgyűlésen kötött mandátummal jelentkezett, mert a saját megyeivel, Szatmár megye, ugye kötött mandátummal bízta meg, és amikor ez a bizonyos követutasítása, hogy akkoron hívták, megváltozott, ráadásul hát mondjuk udvarhúj irányba, akkor ő ezt már nem volt képes erkölcsileg vállalni, hogy ezt képes, és lemondott a mandátummal, épp úgy, mint követtársa, mert megyenként két követ volt, ugyancsak nem mondott egy szép beszédben, el is búcsúzott ott a pozsonyi diétától. Tehát azt akarom csak összességében mondani, hogy tényleg a kötött mandátumnak is megvan egy bizonyos előnye, de mégiscsak jobb a szabad mandátum. Aztán jön a következő választás, akkor majd a választó eldönti, hogy ez neki tetszette vagy sem.
Most viszont azt látjuk, hogy egyes pártok képviselői úgy szavaznak egységesen, hogy nem hihető,
Hát
hogy
persze.
mindegyiknek abban a
Jaj,
pillanatban
ez.
ugyanarról ugyanaz legyen a
Hát ez a, így
véleménye.
van, hát ez már mióta előjött, nem, de hogy na most a képviselő akkor a választóit képviseli, vagy a pártját? Ugye hát ez a régi vita volt. Hát valahogy úgy, hogy igyekszik mindkettőt talán, de nem véletlenül valóban a pártban, és sokat köszönt a pártjának. Pártja nélkül nem is nyerte volna meg adott esetben a választást, tehát a választók őt nem is ismerik, csak a pártvezetőit ismerik, és azért szavaztak őre, mert a pártvezetői szimpatikusak neki, és itt számtalan motiváció van.
Csak hogy egyre inkább az az érzésem, nem csak Magyarországon, nagyon sok helyen, hogy egy-egy párt valójában egy gazdasági
Hát
vállalkozás.
hogyne, hát hogyne.
És nem egy értékrend
Hát persze.
képviselője,
Persze.
lobogtat egy zászlót,
Igen.
mert az
De
hozzátartozik
nem
a
is döntő.
koreográfiához, de lehet, hogy jövő héten egy másik
Igen.
zászlót.
Igen. Vannak olyan országok, ahol gyakran változtatják a politikusok a nézeteiket. Szabad átülés is lehetséges, egy cikluson belül át lehet ülni ebbe a frakcióba, aztán ha nem tetszik, akkor egy másikba. Vannak, ahol ezek olyan országok, ahol ezeket nem engedik egy cikluson belül, akár csak egyszer, vagy egyszer se. De akárhogy van is, azért pártokra ugyancsak szükség van. Ahogy már a korábbi beszélgetésünk során említettük, a pártok maguktól kialakulnak, mert hiszen összeköt minket ugye a
Igen.
értékrend, ugye, tehát nem lehet meggátolni, hogy kialakuljanak. Ha pedig kialakultak, akkor hát szabadon működhetnek, és fenntartják a demokráciát. Tehát ahogy a magyar alaptörvény is mondja, ezt esetünkben jól mondja, mert a korábbi alkotmányból vette át, hogy a pártok közreműködnek a népakarat kialakításában és kinyilvánításában. Hát most ez a feladat. Ez pénzbe kerül, ezért költségvetési támogatást kapnak, attól függően, hogy milyen erejük van, ugye hány szavazat esett rájuk, a nagyobb pártok több pénzt kapnak, a kisebbek kisebbek, kevesebbek, mert hiszen a tagdíjból nem tudnak megélni, egy különösen kampány során az írtott összegeket felemészt, ugye, tehát ezért eltartjuk, hogy a választók eltartják az egész pártrendszert, vagyis adóikkal olyan pártokat is fenntartanak, amelyek nem is szavaznak, sőt utalják, de akkor is. Tehát, hogy már
a rendszer tartják fönn.
érdekünk, hogy legyen pártrendszer.
Teljesen világos, de megint ott vagyok megakadva, hogy a választóknak az a céljuk, hogy az ő általuk fontosnak tartott érdekeket, célokat,
igen,
értékeket valaki képviseljék.
Igen, valóban, ahogy
majd
mondom.
választanak, ahogy választanak.
Igen.
A kedvenc példám ebből például az Egyesült Államok, ahol valójában akárhány párt lehetne, de a választási lehetőség az kimerül kettőben, és nagyon sokáig az a mondás járta, hogy a kettő között csak annyi a különbség, hogy a Coca-Cola vagy a Pepsi-Cola kap állami megrendelést.
Valahogy így. Most már
nagyobb a különbség,
identitás,
és erre felé is el akarok kanyarodni.
Szentpéteri Nagy Rihárd alkotmányjogásszal, politikai elemzővel beszélgettem a választásokról, képviseletről, pártokról. Szünet után folytatjuk a beszélgetést. Beleszólás, választás, képviselet, civilek. Ezzel a címmel beszélgettem 2025 májusában Szentpéteri Nagy Rihárd alkotmányjogásszal, politikai elemzővel. Most folytatjuk a beszélgetést. A világ mai vezetői a tűzzel játszanak? Olyan nemzedék jutott hatalomra, amelyiknek nincs veszélyérzete? Mi lehet a civil világ különleges, pótolhatatlan kulcsszerepe? Hová lesz az egyén felelősségérzete? Kire lehet rábízni a demokráciát? A laikus választó miben kompetens? Érvek, ellenérvek a történelemben a vagyoni alapú szavazati jogról, a nők szavazati jogáról, az életkori korlátról.
Rihárd, gyomorszorító érzéseim vannak. Most magunk közt hadd fogalmazzak úgy, hogy fölnőtt egy olyan nemzedék, amelyik még csak filmen látott háborút. És a tűzzel játszanak. Nagyon sok országban. Mint aki azt képzeli, hogy csinálhat akármit, ő olyan nagyszerű játékos, hogy bárminek az eszkalálódását félkézzel meg tudja akadályozni, miközben a másik kezével víz alatt hegedül, mert ő mindenre képes. Sok országban látom ezt.
Hát látod, milyen különös, hogy beszéltünk a másik beszélgetésünkben, az első fél órában, amit majd másodikként hallgathatnak a hallgatók, az első világháború kirobbanásáról. Ott is olyan nemzedék robbantotta ki, amelyik nem látott háborút igazából, hosszú évtizedekkel.
Ebben se gondoltam, igazad van.
Hát nem is tudtam, azt hittek olyan lesz, mint a korábbi, amiben nem olyan volt, hanem sokkal véresebb, sokkal borulatóbb, elfogadhatatlan volt. Ja, egy jó szórakozásnak fogták föl, hogy
Nem.
ebben
És úgy gondolták, hogy mi
pár
itt a
napot.
városban, majd hát
Igen.
lehet, hogy egy ideig nem lehet teszint kapni, de azért jól meg
Igen.
leszünk.
Sőt, megyünk is, őrként jelentkezünk a meccsre, megyünk
Igen.
háborúba, mert nem fogunk meghalni, hanem egy szórakozás lesz, mint egy futballmeccsen legyőznénk a másik csapatot, majd mi megmutatjuk azoknak, és akkor mondom, hogy kik, azoknak,
Igen,
de
igen,
valójában
igen.
belehallhatunk, de azt nem is fogtuk igazán fel. És ez lett a vége. Na ennek aztán meg az lett vége, hogy akkor meg nem akartak háborúzni, pont amikor még időben meg lehetett volna fogni a gonoszt, ugye? Szóval sok baj volt, az emberiség valamiképpen tanul, többé-kevésbé.
Ki mondta azt? Te biztosan tudod, hogy ki mondta, hogy a történelemnek az a tanulsága, hogy az emberek nem tanulnak a
Igen,
történelemből.
nem tudom ki mondta, de bölcs volt, valahol így van. Valahol hú, sok mindent lehetne még
De
mondani.
hát azt a mondást is ismerjük, hogy ha valaki nem ismeri a történelmet, annak az a büntetése, hogy újból át kell élnie. Nagyon, nagyon rossz érzéseim vannak, ez az
Nekem is
igazság.
nagyon.
Nem akarom, hogy ez átsugározzon rád vagy a hallgatóra, nézőre, de ebbe a pillanatban én őszintén szólva nem igen látom, hogy merre van előre. Én a civilekben bíznék nagyon, mert a civilek olyanok, mint a fociban a közönség, akik lehet, hogy akár össze is verekszenek, de az alapvető érdeke mindegyiknek az, hogy sportszerű játékok
Ezt kéne
legyenek.
felismerni. Ők sok esetben nem ismerik föl bizonyos erőszakos szurkolók, de valóban így van. Igen. Hogy lássuk a
De,
futballt.
és van köztük, biztos van köztük, aki fölfigyel arra, hogyha rossz helyre tűzték a sarokzászlót, és biztos, hogy van, aki fölfigyel arra, ha mit. Mindegyikre figyelnek valakik. És ez megakadályozhatatlan, ez irányíthatatlan, ezt nem lehet központilag irányítani, már csak azért sem, mert úgy kavarok, hogy soha nem lehet tudni, hogy ki mire figyel éppen. Én ebben bíznék, és őszintén szólva ezért van rendkívül rossz érzésem, például a civil tevékenység háttérbe szorítása miatt.
Hát engedem, de én is pessimista vagyok, versenyezhetnénk, hogy ki a pessimistább kettőnk közül. Kifejezetten borulátó és őt vészmadárnak mondanám magamat. Nagyon rossz felé megyünk, és bizony nem a béke felé megyünk. Szóval valóban így van, nincs már élő tapasztalat arra nézve, hogy milyen egy háború, és nagyon-nagyon jó lenne, ha nem is tudnánk meg soha, csak a történelmi emlékekből, ha már így alakult a történelmünk, de olyan beszédmód hallatszik, olyan retorika engedtetik itt meg, ami
Ami neveli a feszültséget,
nevet, szóval nagy bajok lehetnek itt.
és ami
Nagyon.
rosszabb, csökkenti az egyén
Hogy de,
felelősségérzetét.
ó, persze, hát kollektívan benne vagyunk, mi csak úgy, mi
Ő csak a
magyarok,
kórusban
szóval
énekel, hát ő úgyse
ilyen is
énekelhetne mást,
pontosan.
mint a kórus.
Ennek nagy veszélye van.
Találjunk gyorsan valami más témát, amivel befejezhetjük ezt a beszélgetést, ne ezzel legyen vége. Én itt őszintén szólva a papírjaimat nézem, de ha neked van
Nekem olyasmi, hogy beszéltünk
okostátfordulatod.
arról, hogy a választójogot, hogy vegyük el, ne, hogy ha van még 1 vagy 7 percünk, akkor talán olyasmit mondanék, hogy
Persze.
ugye megint eszembe jutott, sokszor eszembe jut egy filmjelenet, ami egy regényből van. A regényt egy Nobel, irodalmi Nobel-díjas brit szerző írta. Azt hiszem, hogy Ishiguro úr, vagy Ishiguro-nak hívják, sajnos a nevére nem emlékszem, de kiváló regény, magát a regényt is olvastam, persze a magyar fordításban. Ugye Remains of the Day az eredeti címe, ezt nem lehet rendesen lefordítani, volt már a Komornyik napja, vagy valami ilyesmi, de végül is a nap hordaléka, vagy napok hordaléka címmel jelent meg, és ilyen film is született, Anthony Hopkins játszott a Komornyikot, és Emma Thompson játszott a szolgáló lányt, aki köztük meg egy ilyen érdekes internetes viszony is kialakult. Hallott, kiváló film, kiváló. A film is csodálatos, a regény is csodálatos. Van egy jelenete, ahol második világháború előszobájában vagyunk éppen, és az egyik vendége a grófnak behívja az inast, és feltesz neki mások előtt, hogy lejárassa az inast voltak éppen, vagy megszégyenítse az inast. Három kérdés, három szakkérdés, szakpolitikai kérdés, pontosabban két szakpolitikai kérdés, egy kereskedelmi, és egy másik, egy par excellence politikai kérdés, hogy ez a pártvezér a kongresszuson miért ezt mondta, és miért nem amazt, és itt ő szerint ez miért van. És mindhárom esetben nagyon udvariasan a kommunik mondta, hogy ő nem kompetens ezekben a kérdésekben, és köszönjük szépen, hogy ő nem tud asszisztálni ebben az ügyben. nem tud segítségére lenni a kérdezőnek, és ezért a pont be volt bizony. Na, azt mondja ez a vendég, hát ezekre kívánják bízni, ugye a döntéseket. Ez tehát a demokrácia. Ilyenekre, akik iskolázatlanok nem értenek hozzá, ők maguk is tudják, hogy nem, és nem is akarnak hozzászólni. És ez a jelenet nagyon erős, ugye ott az ott lévők rájönnek arra, hogy valóban ez csak a művelet arisztokráciák, az arisztokratáknak a szórakozása, a politika, mert az alsó osztályok ezt nem értenek, pedig nagyon félrevezető. Nem így áll a helyzet, az könyvből is aztán kiderült természetesen, hogy nem ez a helyzet, mert ezekre az emberekre, akik belátjuk, nem olyan műveltek, mint a művelet arisztokraták, akik rájönnek és másra csinálnak, mint olvashatnak, ha itt az van kedvük, nem kell dolgozniuk, nincs szabad idejük, és így tovább annyi legalábbis, ugye, de nem is ez a kérdés. Tehát nem kifejezett par excellence politikai kérdésekben kell dönteniük, hogy adott párt azért miért ezt mondta, és miért nem azt, és nem is szakpolitikai kérdésekben, hogy nem tudom, a kereskedelmi politika így menjen, vagy úgy menjen. Sőt, még arról sem, hogy üzenjünk-e halat ennek vagy annak az ország, még ebben sem kell dönteniük. Ha abban kell dönteniük, hogy kik legyenek azok, akik majd döntenek, és ebben igenis kompetensek, méghozzá leginkább kompetensek, úgyhogy ne vegyük el tőlük a választójogot, hanem örüljünk, hogy megvalósult végre valahára a választójog szélessége, általánossága és egyenlősége, és ez egy olyan vívmány, amit érdemes megtartani minden ellenkező szirén hang ellenére.
Most egy nagyon furcsa gondolatom támadt. Volt olyan időszak, Magyarországon is egy időben, és még sok helyen, ahol például vagyoni helyzethez, tulajdonhoz kötötték a választójogot, mondván, hogy akinek többje van, annak több féltenivalója is van, több felelősséget érez, és így tovább. És nekem most az jutott eszembe, hogy lehet, hogy ennek az ellenkezője az igaz, mert a vagyonos ember könnyen meg tudja tenni, hogy odébb áll. Könnyen meg tudja tenni, hogy a vagyonát mozgatja. Akinek viszont nincs, akinek számára az a kérdés, hogy túlél-e, az sokkal komolyabban gondolja meg a dolgot. Ezt eddig végig se gondoltam, megmondom őszintén, hogy ez most jutott csak eszembe, holott egy nagyon nagy súlyú dolognak tűnik így hirtelnyében.
Hát én is fel fogom használni, hogyha ilyen vita előkerül. De az, hogy milyen érvek vannak, hát kérlek, amikor a női választójogot bevezették, vagy bevezeti szándékozták, akkor sok esetben még nők is úgy érveltek, ez egy újabb kutatás is mutatja, hogy nem helyes dolog a nőkre is kiterjeszteni a választójogot, mert eladdig, amíg a nők nem szavazhattak, csak a férfiak azon megfontolások alapján is szavaztak, hogy a nőknek adott esetben minden jó, vagyis a férfiak felelősségteljesen, a törvény és családjuk érdekében szavaztak, ha azonban az összes családtag választójogot kap, akkor a férfi csak
saját
érdekében szól. Na, nyilván van egy akceptáltató fölfogás, de mondom, ilyen érvek is, most nevetséges érvek is elhangzottak persze ebben a vitában, ez több évtizedek tartó vita volt, míg végre Európában, ugye az első világháború nyomán a 20-as években valósult meg a női választójog, vagy nehezen végre valahára, hála Istennek, de voltak mindenféle évek, de még ilyen érvek is, amelyeket női majdani választók is hangoztattak, vagyis a felelősségteljes döntés, tehát a pater familiasra jellemző döntés, így aztán elveszett, mert mindenki saját magáért felel. Persze, akinek családja van, tudja, hogy nyilván a következő nemzedékekért, a gyerekekért felelősek vagyunk, de az biztos, hogyha a gyerek eléri azt a kort, amikor már szavazhat, az általában 18 év van, a 21 és van, ahol már 16 év, akkor persze ő dönt úgy, hogy ki van.
Erre felé is el lehetne kanyarodni. Tulajdonképpen egy ötletszerű dolog, hogy hány éves kor a határ, mert lehet bárkit mondani, aki az adott korhatár alatt van, de érettségben, tájékozottságban, felelősségérzetben bőven. És hát van olyan vélemény is, azt hiszem, hogy magunkat nyugodtan mondhatom, hogy a férfiakra szokták azt mondani, hogy soha nem válnak igazán éretté, és nem merek nagyon határozottan vitatkozni ezzel, tehát bőven túl lehet lépni többszörösen is a 18 éves kort, amikor valaki még mindig olyan döntéseket hoz, amelyek adott esetben egy hangulaton múlnak, vagy egy pillanatnyi érzésen. De azt hiszem, hogy ez most már nagyon-nagyon messzire vezetne. Nyilván nem leplek meg, ha azt mondom, hogy már megint abba hagyjuk, de nem fejezzük be a beszélgetésünket. Richard, én azt tervezem, hadd mondjam el most itt négy szem közt, hogy egyre több olyan műsort készítek, ahol ha a beszélgető társ bírja, akkor igyekszünk nagyon mélyen kivesézni a dolgokat, az adott témákat megbeszélni. Lehet, hogy annak csak egy része fog beleférni a rádió műsorba. De a YouTube-on vagy másutt az egész megjelenhet, írott kivonatokat lehet készíteni, csak egy fél mondat erejéig került szóba a mesterséges intelligencia a beszélgetésünkben, de hát két gomnyomás, és a mi beszélgetésünket is leírja, nevetséges hibákkal időnként, de hát azt kijavítani mégiscsak egyszerűbb, mint kézzel leíratot készíteni. Tehát én arra gondolok, hogy egyre inkább olyan beszélgetéseket tervezek, vagy olyan beszélgetés sorozatokat, amelyeket akár egy összefűzött műsorban is meg lehet jelentetni a felhőben valahol, ahol a rádió műsor egyre inkább már csak egy kóstoló, egy figyelemfelkeltő arra, hogy akit bővebben érdekel, hol nézhet utána. Ha ezt nem tekintett fenyegetésnek, akkor egyike vagy annak a 4-5 embernek, akiket rendszeresen szeretnék hívni, van köztük más jogász is, van pszichológus, van civil szervezet vezetője, van más is. Tulajdonképpen én úgy érzem, hogy kialakult egy olyan kör, akikkel kapcsolatban őszintén szólva még az is felmerült bennem, hogy egyszer-egyszer, ha csak fél évente egyszer, de jó lenne ezt a társaságot együtt látni. Meglátjuk, hogy sikerül-e.
Köszönöm szépen, én benne vagyok mindenben, köszönöm, ha hívsz, örömmel jövök, megtiszteltetek.
Felvétel készült róla, hogy ezt mondtad. Nagyon köszönöm.
Én köszönöm.
Ezzel ért véget ez a felvétel, amely azonban csak a majdnem másfél órányi beszélgetés egy része volt. Ez a rész csak a civil rádió Szia tanár úr műsorában volt hallható, beleszólás választás képviselet civilek címmel. A beszélgetés másik része pedig, amelyik arról szólt, hogy hogyan, milyen alapon hozzuk meg a döntéseinket, a Rádió Bézs és a Civil Rádió közös Szia tanár úr műsorában került adásba, ellentmondó felfogások hová vezetnek címmel. Aki pedig az egész beszélgetést egyszerre szeretné megismerni, az a Szia tanár úr YouTube csatornán videón is megnézheti, a teljes beszélgetés címe, mibe szólunk bele, hogyan szólunk bele. Hallgassák, nézzék a Szia tanár úr felvételeit Gerő Péter szerkesztőműsorvezetővel.